Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hőségriasztás lép életbe éjféltől, a tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelést jelent, kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. A riasztást egyelőre jövő hét keddig rendelték el. 84 vízhiánykezelési körzetből 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az ASZA index, ezért rendkívüli készültséget rendelt el az élő környezetért felelős miniszter. A vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik az ASZA elleni védekezést, tudatta Gajdos László a Facebookon. A Duna rekordalacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. A gazdasági és energetikai miniszter szerint Magyarország energiaellátása biztonságban van. Kapitány István viszont arra is figyelmeztetett, a következő napokban érkező újabb hőhullám miatt várhatóan tovább növekszik a villamos energiafogyasztás, miközben a Duna vízszintje tovább csökkenhet. A Dunán ma reggel 26 cm mutatott a vízmérce Budapestnél, ez negatív rekord. Az előrejelzések az előttünk álló időszakra sem jósolnak számottevő csapadékot a vízgyűjtőkre. A Tiszának kiskör alatti szakaszon, illetve a Velencei tavon is folyamatosan csökken a vízállás. Legalább 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat-franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt eddig 220 ezer ember volt kénytelen elhagyni lakó vagy nyaraló helyét 23 településen. Franciaországba megérkezett az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a tüzek súlyosbodásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a kormány, március óta bekövetkezett természeti csapások miatt, köztük az új erdőtüzek okán. A tűzoltók már eszköztelenek az égei-tengeri Páros szigetén felcsapott lángokkal szemben, ráadásul a szél is nehezíti a munkát, az emberek a tengerpartra menekültek a tüzek elől. A népszerű üdülőhelyen több tízezre nyaralhatnak, ám a sziget délnyugati részét evakuálni kellett. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot tegnap a parlament. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. A hivatal a közvagyon visszaszerzési feladatok mellett nyomozási, vád képviseleti és vagyonvédelmi jogköröket is kap. A szervezet akár 5 milliárd forintos bírságot is kiszabhat, vádat emelhet, valamint folyamatban lévő ügyeket is átvehet saját hatáskörbe. A törvénytervezetet jogvédő szervezetek és ellenzéki politikusok is bírálták amiatt, hogy nem biztosít bírói jogorvoslatot a hivatal egyes döntéseivel szemben. Ma éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban augusztus 1-én tartandó rendezvényre azok a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez, között a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, azok számára, akiket méltatlanul távolítottak el a magyar honvédségtől, vagy akiknek a COVID-19 elleni védőoltás fel nem vétele miatt szűnt meg a szolgálati jogviszonyuk, és szeretnének újra egyenruhát viselni, most van itt az idő. A teljes akadémiai rendszert átvizsgálják, köztük a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia működését is, jelentette ki Kálnoki Kis Attila a Klubrádióban, és számolt be erről az Index. A sportért felelős államtitkár emlékeztetett, az akadémia 2024 óta bérleti díj fizetése nélkül használta az állami tulajdonú létesítményt, amelyről még Schmidt Ádám döntött, aki nem csak a tárcát vezette akkoriban, de a háromszoros olimpiai bajnok kajakozó férje is egyben. Az új vezetés ezt azonban augusztus 1-től megszünteti, így már nekik is fizetniük kell. Kálnoki Kis Attila egyedinek nevezte ezt az esetet, ezért az a határozat született, hogy ők sem lehetnek különbek. Júniusban 1 millió 900 ezer vendég, 4 millió 300 ezer éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek száma 2,2%-kal, az éjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A belföldi vendégek száma 2,6%, a külföldieké 1,8%, az éjszakáké 3,6%, illetve 1,3%-kal kevesebb volt a tavaly júniusinál. Elkezdődött a hazai őszi barackszezon. A korai és középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az időjárástól függően a magyar őszi barack szeptember elejéig vagy közepéig is elérhető lesz. Végül az időjárásról. Zavartalan a napsütés, csapadék nem hullik, a légmozgás gyenge, a csúcshőmérséklet 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban Tolcsvai Béla, Kossuth Díjas magyar gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró a vendég. Tartsanak velünk!
Adja meg az Isten, mit adni nem szokott, száz plusz vasárnap helyett, sok véghétköznapot. Adja meg az Isten, adja meg az Isten sírásaink végét, lelkünknek teljességes vágyod békességét. Adja meg az Isten, adja meg az Isten, adja meg az Isten, bár furcsa világ, hogy ne játszak gyilkos ölő szudar komédiát. Adja meg az Isten, adja meg az Isten, mit adni nem szokott, száz hús vasárnap helyett, sok víg hét összapott. Adja meg az Isten.
Az Adja meg az Isten című szerzeménnyel vezetjük fel a beszélgetést. Tolcsvai Béla, Kossuth Díjas magyar gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró, Tolcsvai László bátyja sokak számára ismert. A Tolcsvai trió vezetőjeként, a Ki mit tud győzteseként, vagy éppen Koncs Zsuzsa kísérőjeként, az Illés zenekar tagjaként sokat lehetett hallani róla már a 60-as évek végétől. Népdalokat gyűjtött, táborokat, klubokat szervezett, és meg annyi költői estet hívott életre. Megunva a városzaját, hosszú ideje a Fejérvár megyei Pázmándon él. Ott kereste fel Bércesi András. A beszélgetés természetesen a családi gyökerektől indult.
A gyerekkor az meghatározó, mert én, amint, hogy úgy mondjam, felnőttebb lettem, suliba kerültem, akkor minden nyaramat édesanyám szülőfalujában Fertőszent Miklóson töltöttem. Utolsó nap öröktek a vonatra. Első nap, jött addigra, akkor szedtek le újra. Akkor az egy igazi falu volt még Fertőszent Miklós, és én ott a Fertőtó környéke az. Annak idején nagyon nehéz volt, mert akkor még hatásáv kellett, meg minden annak, de sikerült ott, hogy úgy mondjam, észrevenni a dolgokat, és közel kerülni ahhoz a világhoz, ami a valóság volt. Akkor még ökrösszekerek jártak. Szépen hátul ültem a rendszer udon, hátul megtanultam belelépni a tehén csinálásba, tehén lepénybe, hogy leszálltam. De ahogy este, amikor hazajöttek a tehenek, akkor küldtek a kis kannával a friss tejét. Ezek felejthetetlen emlékek, és manapság, ahogy az ember már idősebb, minél jobban erre emlékszik vissza, mert innen jött a dolog. A kötődöttség a faluhoz. A falu, ami szerves egysége a magyar tájnak. Mert az igazi. Nekem az nem életlenül kerültem ide 26 évvel ezelőtt, mert hát el kellett jönni a budai, a Budapestből, hogy úgy mondjam, mert én ott nevelkedtem olyan helyen, ahol a világ legszebb helye, de akkor csuparom volt az egész. Mert én 46-ban születtem a háború után, és én talán emiatt is vagyok nagyon pacifista figura. Én ha nem szeretem, ha összeütköznek az emberek, akkor én távol. Nem jó.
Hát a budai gyereknek nagy kontraszt volt a falu, mégis a falu áll közelebb a szívéhez. Igen. Mit adott azért a főváros, Buda? Azért annak is van egy csodálatos lüktetése.
Van. A csodálatos, már egy idézőjel rakom. De a város az számomra inkább Buda volt. Buda volt. Pestre nagyon ritkán jártunk át. Már akkor, amikor a zenekar elkezdődött, mert nekem volt egy kis egy együttesben, Wanderers együttesben léptünk be, azzal a Lenin körúti tánciskolába első emeleten fönn, ott muzsikáltunk minden hétvégén, játszottuk a Luxi nótákat, úgy, ahogy kell. Hát az volt az ilyen világunk, de inkább Budán és a vár környéke, az volt nekem az igazi. Aztán, amikor a gimnázium megkezdődött, akkor a Rákóczi gimnáziumban végeztem, ott tettem le az érettségét, és utána pedig akkor is kezdődött, megindult ugyanúgy a zenekarral a vidékjárás. Rengeteg építőtábor, egész. Többet voltam vidéken, mint Budapesten. De, hogy még a családom is kevesebbet látott, mint hogy Pesten tartózkodtam volna.
Mit jelentett akkoriban a zene?
Nagyon, mindent. Minden, szabadságot. Szabadságot, és ez megkérdőjelezett volt a főnökség által is mindig. Állandóan, hogy és én azóta is énekmondónak tartom magamat, mert rájöttünk, hogy a két nóta között, hogy mit mondunk, az nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos, az a legfontosabb. És jöttek is oda, hogy ugye nem fogjátok énekelni azt a dalt már, mint a nemzeti dalt. De akkor is énekeltük, és megvolt a hatása.
Volt ütközés a hatósággal nyilvánosan, vagy ez csak egy
ilyen nyomás? Volt. A pécsi ügy idézőjelbe. Sörtette abban a feltűnési viszketegség randalizó huligánok Pécs utcáin. Szabó László, Jégfényes Szabó ért egy vasárnapi népszabadságra egy hatalmas cikket. Anyám az nagyon infarktust kapott tőle két felmentő ítélettel. Mert abban az utcában, amiről szó volt, Pécsett a Hunyadi utcában, oda még a kuka se tudott fölmenni, és nem kukát ugostunk, hanem egy pici kis bádogdobozt az a testvérem kipenderítette az utcére. Csak hát arról nem tettünk, hogy a hátunk mögött egy önkéntes rendőr jön. És az sarkon egy rendőrös volt, azt se tudtuk. Szóval félelmetesek voltak ezek a dolgok, de mégis. Aztán popfesztivál, Bródi ügy, hogy meg annak idején megköszönte, én kértem meg, hogy nehogy kihagy valakit a főnökség közül. A rendőrségnek is köszönt meg, még mindenkinek az égvilágon. És megköszönte, fütyülés az államhatalmi szervezetét olyan színbe feltüntetni, hogy azok nem tetszésüknek hagyjanak kifejezést, azóta izgatás büntet. Na hát, ezeket mind megértük, átértük, volt.
De ez inkább hajtóerő vált, nem?
Hajtóerő. Hogy mondjam, nem voltunk mi szembe a hatóságban, soha. Soha, csak a határon való átmenésünket, és majdnem, hogy kivételeztek velünk, amikor mentünk Szlovákiába, vagy Lengyelországba, vagy bárhova, hogy menjetek nyugodt. Szóval egyszerűen nem volt soha semmilyen fegyveres testülete, soha. Az, hogy volt egy-két ember, aki fölkapta a vizet, az meg mindenkor és mindig van. Bármikor. Az úgy szokott lenni.
Ez a zenei világ, amit megjelenítettek, ez azért mégis egy új színfolt volt, és ugye ezt egy kicsit talán be kellett csempészni, hiszen ugye a luxi nóták az nem véletlen, hogy így nevezik, mert az el kellett csípni.
Hát nehezen lehetett elcsípni, mert zavarták rendesen. Nagyon fédingesen jött a dolog. Alig lehetett leírni a szövegeit a dolgoknak. Hát megvolt a mi együttesünk, a Tolcsvai Trió, az egy Európában, ma már tudom, Európában egyedülállóak voltunk. Akusztikus hangszerekkel, három szólamban énekelni, ráadásul a folklorhoz közeli dolgokat, ilyen nem létezett. Ha máshol születünk, világhírűekre lettünk volna, de hát nem baj. Szóval itt maradtunk, és itt is, a mai napig is ez a dolgom. A mai napig is ezt teszem, és nem érdekel semmiféle olyan dolog, hogy én miten előre toljam magamat. Soha, soha. Inkább el vagyok ott az út szélén nyugodtan.
Fiatalokra milyen hatással volt ez a zene?
Nagyon nehéz volt megszokni, hogy másnap azt mondták, hogy láttunk a tévében. Egyetlen egy tévé volt, egyetlen egy csatorna, egyetlen egy... Ez nagyon nehéz volt. De hát meg lehetett tanulni az idősebb színészektől, hogy könnyű népszerűnek lenni, de azt megtartani, az nagyon nehéz. Hát és meg kellett tartani magunkat. Az sokkal nehezebb volt. Mindig olyat alkotni, olyat csinálni, ami észrevetett bennünket. Mi amúgy is, mivel egyre több lett az együttes, több lett a dolog, ugyanakkor kicsik maradtak a bejáratok a rajtunk, hangdomezgyártóvállalat rádiók felé. De voltunk. Voltunk, és a slágerista elsőtől kezdve minden, az égvilágon, nagylemez, minden megtörtént. Televízió műsorok, mindenhol. Hál' Istennek megadatott, hogy ez megtörtént.
A népszerűséget is viselni kell tudni, az se könnyű feladat.
Hú, még jó. Az nagyon kemény, nagyon kemény. Meg kell felelni, megfelelés. A lényeg az, hogy nem szabad az embernek hiteltelennek lenni. Arra kell vigyázni, hogy hiteles maradjon. És hát ehhez köt engem a falu, a szerves műveltség, mint olyan, mert engem az nagyon érdekel. Aztán a magyar nyelv, ez a legfontosabb. Mert nyelvében él az a nemzet, és nem is tudja, hogy mi van. Nem tudja. Én pont Egerben voltam Szent Korona konferencián, ahol a teremtő hangról, a magyar nyelvről tartottam egy előadást, és mindenki csak csodálkozik, hogy miket tudsz te? Mondom, nem. Ez egy kép. Mi képnyelvet beszélünk. Mi kép. És a képességünk, a kép az a legnagyobb hatalom. Mert a képet kell összetörni vízióval, látszattal. És ezáltal tönkre teszik az emberiséget. Ezt az emberiséget, aki maggyar, ahogy mi azt mondjuk. És mi ebben nagyon-nagyon otthon vagyunk. Én hiszek abban, hogy ez meg fog változni. Nem lehet ennyire tönkretenni a világot, ahogy azt ma teszik. Ma már ott van a gyerekek kezében a vízió. Mozgókép. Azt a tudat befolyásolására használják. Ez média hatalom, az. De nagyon-nagyon sok csápú. Őrületes sok csápú. És ez az, amitől féltem a világot. Féltem a világot az átveréstől, mert ez mind átverés. Aki azt hiszi annak a kis hülye filmnek, hogy az valóság, nem az olyan az, mint a madárkin az ágon. De attól lehet tanulni éneket. Arról lehet tanulni, de ettől nem, attól csak félelmet lehetne. Éjjel-nappal csak a félelmet hirdeti. Én egyszer kint Erdélyországban elmondtam, ahol ilyen érettségiző fiataloknak muzsikáltam, hogy mi lenne akkor, hogyha megjelenne az a tündér, akiről te beszélsz, és mit kívánnál egyet a világon? Egyetlen egyet. Mondom, egyetlen egyet. Egy adott pillanatban, pontosan az időben, megfelelő pillanatban a világ összes képernyőjét dobják ki az ablakon, és törjék össze. Akkor újra leülnének a tűz mellé az emberek, beszélgetnének, egymásra lennének kíváncsiak, meséket mondanának, dalolnának, táncolnának, visszatérne a rend, mert a rend az a lényeg.
Van erre remény, hogy ez megmarad, és...
Hát biztos, biztos. Az élet szent okokból élni akar, és Magyarországra dob ki valakit, annak százszor kell akarni, mondja a költő. És ez így van, ez így van, itt ez egy nem akármilyen hely, nem véletlenül akarják ezt kiszárítani. Hát volt álmom, újóta, nagyon régóta a medencét kiszárítani, nagyon régóta megy, annak idején, sajnos Vasváriék annak idején kezdték átvágni a picakanyarulatokat, kész, és minél gyorsabban átmenjen a víz a medencén keresztül. Pedig hegyekkel körbe vagyunk véve, és nem véletlenül hívják medencének ezt a helyet. Ezek valóságok, és én amikor ezekkel rájön az ember, hogy ez nagyon sok minden van a háttérben, az idézőjelben a háttérvilágban, mert mindig valakinek hájt a foga erre a helyre. Nem véletlen.
Egy magányosan átvérasztott éjszaka után magam mögött hagytam mindent egy új nap hajnalán. Nem néztem én, hogy merre visz az út, de éreztem, hogy a végtelenbe fut. Akkor utolért egy ismeretlen furcsa hangulat, addig sosem volt az életemben ilyen tiszta pillanat. A város szélén lassan felkelt a nap, bennem megszólalt egy gondolat. Rádöbbentem szorongásom, káprázat csupán, és rájöttem, a szabadság még most is vár rám. S ha sorsom álmából felébredek, megújíthatnám az életemet, de még a tényektől nem látom a valóságot. Addig sosem fogom meglelni az igazságot. Nem értem, miért csapom be magam. Nem értem, miért vagyok cintalan. Dicsőség a magasság. Gloria, gloria, gloria,
fényt nem elég, hogy tiéd legyen az áldozatot kér.
A magyar miséből elhangzott részlet után folytatjuk a beszélgetést Tolcsvai Bélával.
Mi a különös értéke ennek a medencének, ő hogyan látja?
Ahogy András Falvai Bertalan a néprajzot tartja a jövő tudományának. Mert ha minden tönkre megy és kihúzzák a 220-at, és végek abban a pillanatban, egyetlen egy tudományból lehet felállítani újra a valóságot, a néprajzból. Hogy kell házat építeni sárból, hogy kell a fát megfaragni, hogy kell a fából feltörni a földet, mindent, az állatot hogy lehet járomba fogni, hogy lehet minden olyan dolgot, ami annak idején olyan, ami a fokos vízgazdálkodás, hogy más sem mondjak. Nekem van egy barátom lenn a Gemenci erdőben tájvédelmi, ő Felső Varnabásban látom, ő annak idején a hatalmas köveket hordtak oda, hogy a partot rakja ki a kövele, derékszögbe behordta a Dunába. Behordta, hogy tavasszal, amikor jön a víz, akkor befolyjon szépen az erdőbe, és az ártéri erdőbe tudjanak ívni a halak. Helyreállított a rend. Akkoriban hogy mondjam, bírságot vont a feje fölé, de utána kitüntetést kapott, mint a fokos visszgazdálkodás felállítója. Szóval egyszerűen az embereknek vissza kellene térni az eredeti formához, ahhoz, ami itt az őseink ránk hagytak. Mert az, hogy több száz lóerős masinákat nyomjanak, vagy vacak lólerokkal futkározzanak a hátam mögött hirtelen kijövő gyerek. Ne. Szóval ezek emberellenes dolgok, bocsánatot kérek, de ezek nem az emberhez kötődő dolgok. Az, hogy minél nagyobb lóerővel menjek akárhova, a sebesség magyarul van. Az arról szól, hogy addig ütötte a lovat, amíg sebes lett. Onnan van a szó, hogy Mongóliából hány hét alatt ért ide az a ló, aki hozta a hírt, mert olyan sebességgel jött. De igen, abban bele lehet halni. Abban bele lehet halni, hanem falnak lehet menni, az nem jó. De hát egyszerűen az ember nem akarja magát, nem akar belenézni a tükörbe, nem akar belenézni, teremté az ember, ott van, minden nekem nézem be a tükörbe, ott van, teremté a saját képét, ott van benne, ott van, tessék, saját magadat, önmagadat próbáld legyőzni, az sokkal több, mint a minden már.
Miért lehet az emberben ilyen kísértés, hogy nem csak le akarja győzni a természetet, hanem maga alá akarja gyűrni? Ez miért lehet?
Mert kétféle dolog van, két út van előttünk. Kettő. Egyik a jó, másik a rossz. STN. Három betű. Ha magas hangrendűt teszek vele, akkor Isten, ha mély hangrendűt, akkor sátán. Ma ez a eltolódott a dolog a negatív irányába, majd visszabillen. Mert dialektika létezik, szóval a mozgástörvény helyre fogja állítani. Csak nem tudom, hogy merre van, még lejjebb, mert ma már nagyon nem vagyunk a vájábéka feneke alatt. Szóval ez már... Mert már borzasztó, ami történik. És sajnos észreveszem. Én észreveszem, hogy nem csak én. Sok srác fölteszik a Facebookra is, hogy te itten ilyen mindenféle szivárványos felvonulások vannak, de hottent ott a nyelven beszélnek. Nem magyarul. Mondja Vaclavik László nekem idegű. Hát erről szól a dolog. csak azért, hogy át legyen formálva a világ. Hogy ne helyben maradjon a helyi. Az, aki helyben született, és azt akarja, amilyen volt. Most állandóan feje tetejére állítani a világot, és össze-vissza keverni a káoszt. A káosz az az új rend előtti állapot. Szóval egyszerűen nem szabad. Ez nem... Sajnos az embereknek önmagukra kellene odafigyelni. Önmagára. Megszűntek a kocsmák. Ahol azért mentek az emberek, hogy beszélgessenek. Beszélgessenek. Nem, de vagy közben megívott egy-két pohára, de beszélgetni. Megszűntek. Nincs. Klubok. Megszűntek. Megszűntek. Nincsenek. Nincs támogatása a kluboknak, és ezek... Nincs. Ezt én nagyon jól érzem. Pontosan érzem, hogy kicsi a hely, ahol találkozni lehet. Tízezres férőhelyek, hatalmas nagy effort. Szóval itt hallom itthon hallom, a falak mögött hallom, hogy lent szól a diszkó hajnali négykor. És ez az, amit valahol határt kéne neki szabni. De nem ez az a lényeg.
És hát a zenéről, hogyha beszélünk, akkor a zene is megváltozott, amit fogyasztunk.
Nagyon.
Ennek van egy természetes folyamat része, hogy változnak a dolgok, viszont az iránya...
Az iránya van a baj. A digitális technikával. Nem merem mondani. 1971-ben jelent meg nekünk az első nagy lemezünk. Aztán egy idő után az az ember, aki ott már nincs az élők sorában, Erki Gyurinak hívták, ő volt a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat bemérő főmérnöke. Ő volt az, hogy mindig hívták, hogyha valami baj volt, így csinálni, jön meg. Megkapta Borsevtárstól a dolgot, hogy a közép hangsugárzót a lehallgató láncból vegye ki, szerelje ki. És csináljon meg egy olyan limitert, amivel a hangképből, a felbet rögzített hangképből a közép frekvenciát ki lehessen emelni. 1971. Ekkor kezdődött a digitalizáció. Két oldal. Csak kettő. Azt hiszi, hogy hallja a közepét, de nem. Át van verve. Az emberi test frekvenciája, a 440 hertz, az hiányzik.
És ennek mi lehetett az oka, hogy ezt kivette?
Hát ez... Nagy okosok kitalálták a digitalizációt. Nem szól a cselló hangja, csak azt hiszi, hogy szól. Ez a beterelése az istálóban az emberiségnek. Szóval az, hogy mindenhol, a WC-től kezdve mindenhol szól a digitalizált hang, állandóan sistereg, gyorsabban válaszol, tehát egyszerűen az átverés technikája. Mert a digitalizációval pontosan az, hogy át van verve, és nem hallja azt, amit kellene. Mert amikor lecsapódik ide egy hatalmas nagy kő, vagy egy bomba, vagy bármi az égvilágon, akkor a fülünkben az üllő és a kalapács lezár. Abban a pillanatban, hogy nehogy megsüketüljünk. Mert ő előbb érzi a dolgot. De, ha megy az a kínzó láda, mi ezt így hívtuk, amikor a mély nyomó ládák elé áll a diszkóba a legény, és megy az egész. Egyszerűen szétszedi az ember szervezetét ez az egész dolog. És ezt ráadásul most már fülhallgatóba beteszi a fejébe. És úgy hallgatja a digitalizációt. Most a legelső dolog az ember szervezetében megváltozik a vérkémiája. És az első reakciója, hogy szomjas lesz. Diszkóklubok... körbe a energiaitalok. Mert fogyassza. Vagyis mérgezi önmagát. Most ez a legsátánibb dolog, hogy ezt kitalálták. ezt az egészet. Mert ezáltal az ifjúságot támad. Amikor nincsen már kérdő, hogy megfogja a másiknak a dereke, nem létezik. Hát egyszerűen nincs, megszűnt a beszéd, kiiktatva, nincs, nem létezik. Szóval egyszerűen emberellenes az egész.
És hogyha hangról beszélünk, akkor kellene beszélni a csendről is, ami szintén hiányzik, mert a csend emelné ki a hangot, akár a zenét, akár az emberi hangot, és valahogy én azt tapasztalom, hogy az emberek félnek a csendtől, hogy mindig kell, hogy szóljon valami gumimuzsika, ami valahogy szinten tart valamit.
Pedig a csendben lehet rátalálni egymásra. Csendben lehet beszélgetni. Csendben tudnak az emberekkel kommunikálni. Ott a hang az egy jel. A csendben egy jelet hoz létre. És az a jel, az megosztja a csendet. És egy matematikai jel az egész. És egy frekvencia, ahogy úgy mondjam, tehát egy sokszorozott világ. Hát én hiszek benne, hogy helyre áll. Hiszek benne, hogy helyre áll, mert helyre kell, hogy álljon.
És akkor, hogyha most a diagnózist már felállítottuk, akkor a megoldás vajon mi lehet? Ugye nagyon fontos, hogy megvan a hit ahhoz valóban, hogy ez helyre fog állni, de vajon hogyan?
Ezt a fiatalok fogják megoldani. Azok, akik ki fogják dobni egy idő után ezt a vackot. Én már kezdem észrevenni a mostani fiatalok szerzeményei között a visszafelé vezető utat. Volt nekem egy barátom, sajnos már a régi mezőkön van, egy festőművész, zománc művész ember, aki egri világban élt. Kátvai Mihálynak hívták őt. Kátai Mihály mondta nékem, és megtanultam tőle, minden út visszafelé vezet előre. Ez egy nagyon fontos mondat. És erre rá fog élni a világ.
Mi adhat ehhez tápanyagot, reményt? Miből merítsen az ember?
A valóságból. Csak a valóság. Az a valóság, ami körülötte van. Ami körülött menjen többet a természetbe ki, menjen a folyópartra, menjen oda a tűz mellé, és észre fogja venni, hogy ez hiányzik nekem. De észre fogja venni, mert azok a ősidőktől fogva kialakult lenyomatok, amik mind ott vannak a kromoszámainkban, mind, az egy idő után kopogtatni fog, hogy na, valamin változnia kell. Nem a tízezer stadionokba való beterelés. Én éppen nézegetem, hogy egyre nagyobbak a repülőgépek, és egyre több embert zsúfolnak bele, hogy több pénz jöjjön. Csak az arany aránya, nem az arány aranya. Hova teszem a messzőt magyar nyelven? Szóval egyszerűen ezek nagyon-nagyon fontosak. És ott is egyedül van minden ember. Senki nem beszél egymással. Fülhallgató, benyom. Egyszerűen ezek pokoli történet. Nagyon pokoli történet. Csak rá kell ébrednie az embernek. És az ébredés az ott van kint a természetben. Természetben. Ki kell menni a természetbe. Én bízok abban a kicsi csoportokban, akik egyre jobban szervesen összeáldogálnak. Mennek kirándulni, mennek mindenhova, fogják a gyereket, és fölültetik a lóra. És csak azért is csinálják azt, amit az eleink csináltak. Mert a magyar nyelv is így van. Van nagyapám, dédapám, ükapám, szépapám. Mi a szép? A régi. Az a szép. Az a szép. A legrégebbi. Mert onnan lehet tanulni.
De a történelemből nem tanultunk.
Azt csinálják. Mindig csinálják. Minden percben csinálják a saját magunk. átverő történetét, mert mindig állandóan át vagyunk verve. Szóval semmi értelme nincs. Szóval ami most ebben a pillanatban akárhol, akárkivel történik, arról nem tud senki. Arról nem tudunk, csak ha valaki megírja. Na most a megírás már ott is ott van a fejünk, hogy lehet-e úgy írni, hogy az igazságot írom, a valóságot, vagy pedig beleteszem azt a fantáziát is, amiről én gondolkodom. Akkor már kicsit arrébb ment a dolog. Szóval ezek a dolgok nagyon-nagyon-nagyon-nagyon felelősségteljesek. Legalább olyan, mint az énekmondás. Ott is vigyázni kell, hogy mit mondok a színpadra. Mert akkor az a helyére kerül, avagy nem.
És talán az önkifejezés is hiányzik. Ugye ha a zenéről beszélünk, a színpadról, az, hogy alkossunk valamit, létrehozunk valami egyedit, vagy valamit kiírjunk, kizenéljünk magunkból, ez is talán torzítja az embereket, a
személyiséget. Pontosan. Pedig a legkisebb gyereket leteszi az ember egy agyag mellé, és amit elkezd csinálni, és a kezeivel, ahogy formálja a dolgot. Olyan dolgokat csinál, hogy azonnal non-figuratív ügyeket meg lehethetek, de ugyanakkor az ős motivumokat ugyanúgy fel lehet fedezni benne, amit ő csinál. Csak olyan emberek kellenek, olyan tanárok, akik ezeket vezeti és pallérozza. Mert a nemesítés, mert nem. A nem, levágom azt az ágat, ami száraz, ami nem akar jó felé menni. Azt terelni kell a jó irányába. És attól függ, hogy a tanítás, az a legfontosabb dolog. De hát eltűnt a tanya, ahol a tan és az anya egyben volt. Ahol az anya tanította, hogy melyik az igaz, és melyik a gaz. Melyiket lehet megenni, melyiket nem. Nyelvünkben ott van minden, csak nem vesszük észre, hogy mit beszélünk. És kezdjük elfelejteni ezekkel a projektekkel. Ezekkel az idétlenségekkel menünk. Soha nem jó az, ami a sajátunk. Szóval valahol van bennünk egy rossz geller. Mindig az idegen kell, mindig a páncél. Az kell a páncélűnök. Olyan, mint a nyugati.
Azért van remény.
Van, mert igenis a fiatalokban már én érzem, a mai fiatalokban, igen, ott van. Nagyon sok helyen látom, nagyon sok helyen, hogy igenis csinálják, állnak össze, csak azért is fogja magát, kimegy, és falun vesz egy házat magának. Azért is ott összejönnek, és kalákában vannak, és nagyon jól érzik magukat. Nekem van egy együttesen már igaz 25 éve, nem az enyém, a Mistral nevezetű együttes Nagymaroson. Minden évben most lesz ezen a hétvégén a 25. alkalom. Mindig meg vagyok hívva, ott a templomban tartok egy előadást, és ott egy koncertet. És tele van, rengeteg fiatal, és már a fiatalok gyerekei mind ott vannak, örülöttek a gyerekek, és ezek, igen, vannak, nagyon sokan. Sokan, és hirdetik a szót, vers megzenésítő, és nagyon nagy, és akusztikus hangszerekkel csinálják. Szóval nagyon valóságos, igaz, hogy én elmondtam az együttesnek annak idején, régen engem megkerestek, hogy na mondd el nekünk, hogyan lehet ezt csinálni. Elmondtam nekik mindent. Hogy majd eljön az idő, amikor jönnek a gyerekek, előjönnek a gyerekek, körülöttetek, na akkor vigyázzatok nagyobb magatokra. Akkor bontocsik egy, hozzá több pénzt haza, mert a gyerek nőnek, és akkor több lábon álljatok, mindegyik külön-külön legyen, külön feladata is. Te fotózol, te ezt csinál, te azt csinál, mindenki legyen, de a banda az mindig maradjon együtt. És egyszerűen csinálják, és konkrét, és Kossuth Díjas együttes lett belőle.
Akkor vannak szövetségesek?
Vannak, és fiatalok. Az a lényeg, hogy fiatalok. Én nagyon bízom a fiatalokban, mert, mert el lehet nekik mondani a szót, és hallják. Lehet egy-egyből nem. Egy-két éjszakát ráhúznak, hogy mit mondott az a bolond? De hát így van. Hát bolondnak tartják az embert, hogy ilyenekkel veszek. Ha a hangról, a magyar nyelvről nincs még egy nép, aki annyira tiszteli a másikat, hogy kicsodának tartja. Csodának. Egyedül egy az ember a magyar. Soha. Senki nem akarja észrevenni. Mit beszélünk? Mi az, ami bennünket olyan furcsák vagyunk. Olyan furcsák. Senkihez se hasonlítunk, ehhez se, ahhoz se egész, de ha táncolni kell, akkor hoppá, mit kell táncol. Az ország egyik végében, meg a másik végében teljesen más. De máshogy főzünk, máshogy hímezünk, minden máshogy csinálunk, és rengeteg, rengeteg féleképpen.
Keressétek egymásban a békét, szeretetben őrizzétek fényét. Most és mindenki, a mindenségben ott lakik az esély. Keressétek egymásban a békét, szívetekben őrizzétek fényét.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tolcsvai Bélával beszélgettünk életéről, munkáiról, és persze arról, hogyan látja a világot. Műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Nátrán István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A csend, a magány és az imádság hármasságáról Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Fölment egy hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Késő estig maradt ott egymagában. Szent Máté evangéliumának 14. fejezet 23. verse. Tisztelt rádióhallgatók! Papságra készülésünk folyamán az egri érseki papnevelő intézetben, röviden a szemináriumban, többször volt úgynevezett rekollekciós nap. Ezt a rekollekciót mindig szombati napokon tartották. Egy alkalommal olyan elmélkedést hozott az egyik lelkiatya számunkra, kispapok számára, amely nagyon megragadott, és most különösen, amikor Robert Sara bíboros úr is a zaj diktatúrájáról beszél, és ezért mint egy ellensúlyként a Csönd ereje című könyvet megírta, és nagyon sokat beszél a csönd gyógyító erejéről, nagyon fontos és időszerű, amit most a tisztelt rádióhallgatókkal szeretnék megosztani. A csendben kimeríthetetlen titok van elrejtve. A csend összegyűjti a szétzilált szellemi erőket. A csend gyógyítja a szüntelen lárma fáradtságát. A csend elcsendesíti a belső nyugtalanságot. A csend fölemel a belső összeszedettségre. A csend finomítja a belső hallást és figyelmet. A csendben tárul föl a szeretet rendező ereje. A csendben találhatom meg szétszortságban elpazarolt énemet. A csend égboltján ragyognak föl az igazság csillagai. A csendben tárul föl a teremtés mindig új csodája. A csendben nyeri vissza a létezés a maga titokzatos komolyságát. A csendben minden átalakul, a közönséges dolgok teremtményekké válnak. A csendben a legegyszerűbb létezés is ünnepi örömöt sugároz. A csend mutatja meg az élet titokzatos méltóságát. A csend látszólag néma, de telve van a teremtés szent énekével. A csend a létezés hangtalan éneke. A csend mutatja meg a láthatatlan teremtő elrejtett arcát. A csendben fakadnak föl saját létemnek rejtett forrásai. A csendben találom meg azonosságomat a teremtés rendjében. A csend ráhangol, ránevel az imádságra. A csend és a magány elvezet a teremtő szeretet jelenlétébe. A csendben találkozhatom a szeretet titkának mélységeivel. A csend bevezet a belső csend templomába, ahol az éltető lélek lakik. A csend maga ajándék, az ihlető szent lélek időtlen pillanata. A csend a megváltó ajándéka, aki maga is szerette a magányt és a csendet. A csend és az imádság a személy fejlődéséhez, a bensőségesedéshez nélkülözhetetlen. A csendből forrásozik az igaz beszéd ereje és tiszta csengése. A csend élteti az éneklés csodálatos szépségét. Minden csend titokzatos kapcsolatban van a templomok megváltott csendjével. A legnagyobb és legtisztább csend a megváltó szeretet jelenléte. Jézus szeretetéből gyógyító csend sugárzik, mely elrendez, megnyugtat, feloldja a félelmet, bizalmat ébreszt, megpihentet, és az életnek távlatot, reménységet, lelkesedést és örömet ajándékoz. A csend tanít meg hallgatni, várakozni, beszélni, csodálkozni, imádkozni, énekelni, szemlélődni. A csend és az imádság elválaszthatatlan. Minden igazi imádság csenddel kezdődik. A csend megtisztítja a belső látást, szemlélődésre nevel. A csend a megváltott élet csodálatos ajándéka.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!